Fecskevölgy! Siess, Roger, unszolta Susan kormányos. El fogsz maradni? Itt biztonságban volnék, nem úgy, mint a dzsungelben, ahol vademberek leselkedhetnek a fák mögül. Halló! Hol van Titt és hol van John? A vízesés felső részénél tartanak már. Ha őket nem láthatjuk, sok más ember is akadhat, akiket nem látunk. Gyere gyorsan, érjük utól az expedíciót! A hajósinas sietni kezdett. Susannak igaza volt. Nem lehet elmaradozni a társaitól. Különben is John kapitány és a matróz már a vízesés fölött a titkos kis völgyhöz értek, amely épp úgy az ő felfedezése, akár a Tittié. Ha-ho, várjatok, sipította Roger, amint kifulladva felért a völgybe. Titti és John visszanéztek. Siessetek, kiáltotta Titti. Most azonban Susannak esett nehezére a sietés. Egy pillantás elég volt neki arra, hogy áttekintse a völgy, milyen pompás hely táborozás céljaira. Amint elnézte a völgy meredek, szelet felfogó oldalait és a patak mentén elhúzódó tisztást, azonnal ott járt az esze, hogy hol üthetné fel a sátrakat, hol volna helye a tűzhelynek, hol lehetne a mosogatás műveletét a legjobban lefolytatni. Itt van a tűzhelye, mondta, amikor már fele úton tartottak a völgyben. Jobb medencét találni se lehet, mint a pataknak ez a kiszélesedése. Piszránk van benne, Titti. Mi láttuk, talán nem fogja bánni a mosogatást, talán még tetszik is neki. Az attól függ, hogy mi marad a tányérokon. Mi nem eszünk mustárt. Gyertek már, szólt újra hátra a matróz. Gyere, sürgette Roger Susant. Alig várja, hogy megmutathassa neked a titkot. Gyövünk már, gyövünk, mondta Susan. De a maga részéről nem nagyon hitt a titokban, és nem tudott nagyon sietni. Van hely mind a négy sátor számára, ezen az oldalán a pataknak, sőt a raktár sátor számára is. Vagy talán a raktár sátrat át is tehetjük a másik oldalra? Hajósinas, kérdezte a matróz, elárultál valamit a dologról a kormányosnak? Nem, dehogy bizonykodott Roger, kivéve azt, hogy éppen meg akartuk mutatni. Láttad? Kérdezte Titti Susantól. Láttam, mit? John se vette észre, pedig mindketten egész közel jártatok hozzá. Közel mihez? Kérdezte most már John is. Peter Doug barlangjához. Egy igazi barlanghoz. Ezért kellett elhoznunk a zseblámpásunkat, és ezért pompás, hogy a Susanné nem ázott át. Titti és Roger visszamentek ahhoz a helyhez, ahol Susan kijelentett, hogy ott szeretné felütni a sátrakat. Itni mutatta Titti. John és Susan körülnéztek, de semmit se találtak, ami arra vallott volna, hogy ott egy barlang van. Titti odament a meredek szürke kőfalhoz, amelynek repedéseiben hanga virított. Ott a hanga alatt egy nyílást mutatott nekik, amit ha csak nem egész közelről vizsgálják, könnyen szikla repedésnek lehetett volna nézni. Ha egy lepke nem ereszkedik le a hangára, soha emberi szem fel nem fedezi a barlangot, mesélte Titti. Voltatok a belsejében is? Kérdezte John. Nem, felelte Titti. Még nem, mondta Roger. John kibújt a hátizsákja szíjaiból, és ledobta a földre. Susan is kibújt az övéből, és kutatni kezdett benne a zseblámpája után. Milyen jó, hogy a hajótörés napján a nagy sietségben az övét a sátorban felejtette. Odaadta Johnnak. John lehajolt, és a lámpával maga előtt világítva eltűnt a nyílásban. Én is jöhetek? Kérdezte Roger. Várj egy kicsit, mondta Susan. Ide figyelj, John, vizsgáld meg a tetejét. Nincs veszély? Tömör szikla és magas. Épp hogy csak elérem. Felállok, fúj, borzasztó poros. Az évek során leüllepedett a por a barlangban, és most, hogy John megmozdult, felhőként szállt fel a lába körül. Van benne hely több ember számára is? Kérdezte Susan. Bőven, hallatszott John hangja mélyen az üregből, mintha egy mély vízhangzó alakút fenekéről kiabált volna fel hozzájuk. Vigyázzatok a fejetekre, míg be nem értek! Többiek is bemásztak, s kezeikkel a sötétben tapogatózva egyenként fölegyenesedtek. Figyelték, amint a kis lámpa fénye hol itt, hol ott tűnt fel, árnyékot vetve a durva falakra és a mennyezetre. Nem túlságosan magas, mondta John, de ahhoz elég magas, mondta Titti, hogy vademberek vagy kalózok támadása elől el tudjunk benne rejtőzni. Pompás hely készleteink számára, dicsérte Susan. Hűvösebb már nem is lehetne. Jobb éléskamrát el se lehetne képzelni. Roger elkezdett köhögni. Vége az ötödik kazetta első sársán, parancsolta Susan. Nem való neked itt tartózkodni, amíg ki nem takarítottuk a port. Roger kibotorkált a fényes napsütésbe, meglóbált a karjait és pislogott a szemével. Egy pillanatra denevér volt, akit fényes délben kizavartak odujából. De még mielőtt a többiek tudomásul vették volna az ő denevér mi voltát, már ismét visszavedlett felfedezővé és hajósinassá. Titt és Susan követték, és John is közvetlen a nyomukban volt. Mindegyiküknek karcolta a por a torkát. Szállásra nem alkalmas, mondta John, de bőven van hely benne valamennyi sátor és minden egyéb cókmók számára. Sátrainkban lakhatunk, mondta Titti. És ha ellenség közeledését érezzük, mindent elrejthetünk a barlangban, hogy soha senki se tudja meg, hol van az erődünk. Pompás hely. Kár, hogy nincsenek ellenségeink, sajnálkozott Roger. Még akadhatnak, bőven, bíztatta Titti. A száraz földön sose tudhatja az ember, mondta John. A fruskák biztosan az idén is akarnak valamiféle háborút. Emlékezzetek vissza, hogyan támadtak ránk a múlt évben, mondta Titti, amikor azt mondták, hogy a sziget az övék és nem a miénk. Azt nem állíthatják, hogy ez az ő völgyük, a barlangról pláne senki sem tud. Itt még tűzhely sincs, ami azt mutatná, hogy járt volna itt valaki előttünk. Egyedül mi fedeztük fel a magunk használatára. Kellett, hogy valaki kiássa a barlangot, mondta John. Itt lehetett már örök idők óta, vélekedett Titti. Minden esetre nevezzük el Peter Duck, Jim bácsi öreg matróza után. John ráhagyta, semmi oka, hogy ellenezze. Ha Peter Duck barlangjának nevezzük, amikor benszülöttek vagy ellenségeink előtt akarunk róla beszélni, egyszerűen annyit kell mondanunk, menj Peter Duckhoz. Hozd el Peter Ducktól, vagy Peter Ducknál felejtettem, vagy találkozunk a Peter Ducknál. Soha senki sem sejti, hogy egy barlang az, amire gondolunk. De hogyan nevezzük el a völgyet? Van egy nevem arra is, ha megfelel, mondta Titti. Nevezzük el Fecskevölgynek. Egyes helyek királyokról, hercegekről és más efféle egyénekről kapják a nevüket. Sokkal viccesebb, ha egy hely egy hajóról kapja a nevét. Nevezzük el a völgyet a fecskéről. Ez ellen senkinek se lehetett ellenvetése. És ha már egy ilyen pompás völgy akadt a táborozáshoz, egy ilyen rejtett barlangjuk, amire titokban gondolhatnak, akkor már John se búsult annyira, ha a kis hajóját hallotta emlegetni. Különben is hamarosan ki lesz javítva, és a közbelső időre itt volt minden. Rendben van, mondta John kapitány, legyen a neve Fecskevölgy. Örök időkre, mondta Titti ünnepélyesen. Holnap felköltözünk a táborral, mondta John. Csak egy baj van Fecskevölgyben, mondta Susan, és Titti nagyon örült, amikor hallotta, hogy ezen a néven nevezi. Víz van bőven, de tüzelőfa az nincs. Tűzre valót mind az erdőből a hangás alól kell felcipelnünk. Valahányszor tejért megyünk, hozunk magunkkal annyit, amennyit elbírunk, mondta John. Nem minném, hogy sokkal messzebb volna innen a farmig, mint Patkó öbölből, mondta Susan. Tejet hozni nem lesz nehéz, sokkal nehezebb a fát ide fölcipelni. De mi most hajótöröttek vagyunk, mondta Titti. Kell, hogy legyenek nehézségeink, különben nem is volna igaz az egész. Well, minél hamarabb elkezditek a nehézségekkel, és nekiláttok a fahordásnak, annál hamarabb fog égni a tűz, hogy ebédet főzzek. Előbb hadd fedezgessünk fel még egy kicsit, mondta John. Nézzünk körül, hol találunk alkalmas pontot kémlelő hely számára. Hol állítsuk fel az őrszemeket, akik az egész vidéket beláthatják és jelt adnak nekünk, ha benszülöttek ereszkednek le a kopár hegy oldalon. Rendben van, mondta Susan. Én az alatt pompás kis tűzhelyet rakok. John nagyon jól tudta, hogy a kormányos szereti a tűzhelyet a maga módján építeni, és ebben nemigen fogadott el segítséget. A matróz és a hajósinas a Peter Tuck barlang előtt hagyták zsákjaikat, és követték a kapitányt. Kibukkantak a nyílt hangás mezőre a hangák, a páfrányok és füvek közé, amit a fekete pofájú hegyi lyú rövidre vágott, és a forró nyári nap barnára égetett. Feljebb kanyarogva vágott utat magának a patak a rétek között. A rétek mögött északnak és nyugatnak nagy dombok nyúltak el. Az ott néhegyén a csúccsal a Kacsenyunga, mutatta Titti. Most nincs rajta hó, de télen biztosan vastag hómezők borítják. Ez az a domb, ami az Amazon folyam völgye fölött emelkedik, mondta John. Láttam a térképen, a neve legyen Kacsenyunga, kérlelte Titti. Felkutathatjuk az Amazon forrását, és egyidejűleg megmászhatjuk a Kacsenyungát is, igazi felfedező út. Viszünk kötelet a hegymászáshoz. Kár, hogy nincsenek rajta gleccserek, akkor jégcsákányokra is szükség volna. Annyira lekötötte figyelmüket a hangás rét és a messzeségbe elnyúló kék és lila dombok, hogy a lábuk alatt elterülő tóra vissza se néztek. Most a Roger szavára megfordultak. Messze lent a mélyben egy kék és ezüstös vízszalag tekergőzött. Rajta sötét zöld szigetek, gőzösök és jachtok fehér vitorlái, sötét pacnik, a benszülöttek evezős csónakjai, és Rio város a szürke háztetői szétszórva az öblök körül. Onnan, ahol álltak Vadmacska szigete, nem volt látható. Az erdő, amelyen keresztül felmásztak ide, elrejtette a szemük elől. Hol a messze látó? Kérdezte John. Titti odaadta neki. Látni innen Hallihaut. Mindjárt gondoltam, hogy innen oda látunk. Hadd lám én is, kérte Roger. Felváltva néztek. Az a kis fehér mozgópont biztosan Dadus köténye, mondta Titti. Vagy talán Bridgie. Pompás, örvendezett John kapitány. Még jeleket is adhatunk le anyusnak, ha akarunk valamit, vagy ő adhat le jeleket nekünk. És ott az a szikla pompás kémlelő hely lehetne, igaz, hogy kissé messze esik a völgytől. Mint egy 100 jarnyira tőlük, nagy négyszögű, lapos tetejű szikla emelkedett ki a hanga közül. de aznap már nem jutott idő a szikla megtekintésére. Nincs csak valami mozog a patak mentén, Rogernél volt a messzelátó. Mit csinál ott lent a kormányos, kérdezte hirtelen. Hol? Ott ni, épp most megy be az erdőbe. A csodába is bosszankodott John kapitány. Már el is készült a tűzhelyjel, és most megy rőzsét gyűjteni. Biztos azt hiszi, hogy megfeledkeztünk róla. Gyertek, utol kell érnünk. Gyertek, kövessük a lyucsapást a hangák között. Nézzetek a lábatok alá. Miért, érdeklődött Roger? Viperák, szabadon. Hát persze, hogy szabadon, mondta Titti. És nagyon mérgesek. Nem beszedelmesek? Nem, ha nem lépsz rájuk, oktatta John. Kitérnek az utadból, ha alkalmat adsz nekik rá, de ha ott fekszik a napon összegombolyodva, és te beleütöd a patáidat, az bizony nem nagyon tetszik neki. De most gyertek, mutassuk meg a kormányosnak, hogy mennyi rőzsét tudtok összeszedni, még mielőtt ő felhozná a maga kötegét. Igen, igen, uram, felelt Titti. Igen, uram, mondta az után Roger is. Ki megy elő? John már meg is felelt a kérdésre. Teljes iramban rohant lefelé a keskeny, kanyargójú csapáson. Rohanás közben időnként átugrott egy-egy hanga bokrot Titti utána. Roger Titti után, de már nem olyan gyors iramban. A kígyókkal rendben van a dolog, ha szivaros katujában tartózkodnak, mint az öreg szénégetők magántulajdona, de semmi értelme vigyázatlannak lenni, hogy mindjárt a felfedező út elején megmarassa magát az ember velük. Roger bár nem vesztegetett időt, mégis vigyázott, hogy ne lépjen kígyókra. A tölgy és mogyoró erdőben bőven akadtak ágacskák, letöredezett és elszáradt fák, szárazak akár a tapló. A vörös fenyő erdőben is ezrével feküdtek a száraz gajak. A kormányos egészen a vörös fenyő erdői tetejéig hatolt előre. A többiek inkább a réc szélén szedték a rőzsét. John és Roger zsebében zsineg is akadt. Pompás kötegeket gyártottak, amit kényelmesen cipelhettek a hátukon. Titti is összegyűjtött egy nagy csomót, és éppen azon törte a fejét, hogyan fogja hazaszállítani, amikor meglátta a kormányost, aki tántorogva, hatalmas terhe alatt görnyedve, jött kifelé a vörös fenyő erdőből. Akarsz spárgát? Lihegte Susan. Van itt a zsebemben, csak nincs szabad kezem. Titti kihúzta a spárgát a kormányos zsebéből, és összekötötte a maga terhét. Most már könnyű volt szállítani, anélkül, hogy elhullajtana belőle. Mindnyájan itt vagytok? Kérdezte Susan. Igen, mondta Titti. A többiek éppen most indultak vissza. Két nagy rőzseköteg, a kapitány és a hajósinasé haladt lefelé a patak mentén. Utánuk siettek. Egy szót se váltottak egymással. A szikla megmászása után ismét a fecskevölgybe érve, alaposan ki voltak melegedve, de megérte. A kormányos, mint rendesen, ma is első rangú tűzhelyet épített. Száraz ágak könnyen lángra kaptak. Alig telt néhány percbe a felfedezők neki láthattak első étkezésüknek a fecskevölgyben. Már későre járt az idő. A mosogatás legnagyobb részét a patak végezte el helyettük. A piszkos bögréket, a kanalakat, a közös villát és kést leeresztették egy örvénybe a sziklák közé. A fel nem használtakat pedig elraktározták Peter Duck barlangjában. Így legalább biztosan száraz marad, mondta Susan. Olyan előrelátással gondolkodva, hogy az ahhoz, aki felfedező expedíció kormányosa és szakácsa egy személyben illett. Ostromgyűrű alá kerülhetünk Fecskevölgyben, és nem juthatunk ki erődünkből fáért. Mondta Titti, aki a maga részéről inkább haramia módjára gondolkozott. John kapitány már az indulásra gondolt. Alig várta, hogy az erdőbe érjenek. Ágakat akart szedni, hogy rudakra akasztva szállíthassák fel málhájukat az új táborhelyre. A magyar erdőben megtalálták azokat a vesszőket, amelyekre szükségük volt. John és Susan vágták le, és mindenki segített, hogy lekerekítsék a végüket. Mielőtt a felfedezők elhagyták Anglia déli tájait, a kovács mind a négy kést megélesítette. Itt volt az alkalom azok kipróbálására. Mihelyt a két rúd elkészült, ráakasztották hátizsákjaikat egy kis előgyakorlat céljából. John és Susan vitték az egyik rudat, Titi és Roger a másikat, a hátizsákok pedig vígan himbálóztak a rudak közepéről. Egy kis bajuk azért akadt szállítás közben, miután a hátizsákok állandóan előre csúsztak a rúdon, ha két szállító nem volt egy és ugyanazon szinten. Már csak nem a vörös fenyő erdő alján tartottak, amikor John, aki elől haladt Susannal, hirtelen a földre vetette magát. Bukjatok le, ha életetek kedves, kiáltotta izgatotta. Szerencsé, hogy zsákjaink majdnem üresek, sóhajtott megkönnyebbülten Susan, földre támasztva a rúdnál a levő végét. Pszt, pisszeget John. Mind a négy felfedező hasra vágódott, és némán lapult a földön. Az úton alattuk lovak patkóinak dobogása hallatszott. Ügetve vagy lépésben, súgta Roger, nehéz volt megállapítani. Lépésben, mondta Titti, de tévedett. Egy fekete ló ünnepélyes ügetéssel nyitott hintót húzott. Két felnőtt és két leányka ült a kocsiban. Az egyik Mrs. Blackett, súgta Susan. A másik biztosan a Déd nagynéni, súgta vissza Titti, de nem, ez képtelenség, hiszen ezek a fruskák. Feszes tartású idősebb hölgy kis fekete napernyőt emelve a feje fölé ült mereven Mrs. Blackett mellett. Előttük a keskeny hátsó ülésen a kocsis mögött, szemben a felnőttekkel, két ifjú hölgyike feszengett fodros ruhában nyári kalappal, térdükön összekulcsolt kezükön kesztyű. Szörnyű látvány! Ahogy a kocsi eltűnt, a felfedezők megbotránkozott szemekkel meredtek egymásra. Hát ez még a hajótörésnél is szörnyűbb, szólalt meg végül is Titti. Nem, ez lehetetlen. Az nem lehet, hogy ez Nancy kapitány lett volna, mondta Roger. De valójában semmi kétség se fért hozzá.